Testvérek, a délutáni emlékedésünknek a címe, hogy a Szentlélek a szeretet forrása a mennyországban is. Az első pünkös alkalmával az apostolok megtapasztalták a Szentléleknek a különleges kiáradását. Ahogy a világban néha átszakadnak a gátok, és egész városokat, falvakat elöntenek, vagy elönt a víz, és lerombol mindent, a Szentlélek kiáradása meg épít mindent, ahol kiáradna a lélek. Tehát ezért hívjuk a Szentléleket, hogy építsen, erősítsen bennünket. A Biblia elején azt olvasjuk, hogy Isten lelke lebegett a vizet fölött. Tehát a Szentlélek a teremtésben is közreműködött. Nem csak az Atya teremtett, nem csak a Fiú van együtt, hanem a Szentlélekkel együtt teremtette az univerzumot. Tehát a teremtés és a fenntartás a szintén a Szentléleknek is a műve. Tehát ahogy a világ létezése attól függ, hogy Isten mennyire árasztja az ő kegyelmét az egész világra, ezt ugyanúgy elmondható a Fiúra is, meg a Szentlélekre is. Tehát a Szentlélek is árad állandóan a világ felé. Az ember szívén múlik, hogy mennyire nyitjuk meg magunkat a Szentlélek előtt. Mennyire hiszünk abban, hogy benne élünk a Szentlélek atmoszférájában. Hogy ahogy járunk, elünk a világban, körülöttünk, ott működik a Szentlélek. Tehát mennél jobban aktivizáljuk ezt a hitet, ezt a figyelmet, annál inkább tudunk a Szentlélek eszközei lenni. Tehát fontos, hogy ismerjük fel, hogy az isteni Szent Háromság milyen csodálatosan kapcsolódik bele a világ működésébe és az egész univerzum működésébe. Tehát az apostolok megtapasztalták, hogy mit jelent a Szentlélek kiáradása. Előtte még nem volt ilyen tapasztalatuk. De amikor látták, hogy 3000 ember betelik Szentlélekkel ott Jeruzsálembe, akkor különleges öröm töltött el őket is. Mert fölfedezték azt, amire az Úr Jézus utalt, hogy ne hagyjátok el Jeruzsálemet addig, amíg erő nem tölt el benneteket. Tehát megtapasztalták ezt az erőt, nem csak a 12, és akik még vele voltak, hanem az egész város. De itt különösen ez a 3000 ember, aki bűnbánatot tartott, és akik megnyitották a szívüket a lélek előtt. Tehát itt hatalmas működése van a Szentléleknek, ezt kell fölismernünk. Tehát amikor a misszionáriusok elmennek a világ százféle országába, hogy rajtuk keresztül a Szentlélek is kiárad, akár Afrikába, vagy Indiába, vagy Ausztráliába. Tehát csodálatos dolog a Szentléleknek ez a szerepete és működése, hogy kész arra, hogy minden emberi szívet fölgyújtson Isten szeretetére, és a mi szívünkben is újra akar mindig cselekedni, hogyha látja, hogy mi hívjuk őt, várjuk őt, akarjuk a léleknek a munkáját az életünkben. Tehát a lélek az Istennel egyesül a mennyországban. Tehát megtapasztalja Isten jóságát és szeretetét. A Zsoltáros ezt írja a 117. Zsoltár első verse, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Tehát az isteni örök szeretet realizálódik a Szentlélek működésében. Vagyis ez a szeretet maga a Szentlélek. Tehát ez a csoda, hogy amikor megtapasztaljuk a Szent Lelket, akkor mindig növekszik bennünk a szeretet is Isten felé és az emberek felé. Magasztaljuk Isten, mert jóságos hozzánk, írja a Zsoltár. A Szent Jónásban is idézzük ezt a Zsoltárt, magasztaljuk Isten, mert jóságos hozzánk. A gyómó pedig azt válaszolja, mert örökké szeret minket. Tehát minden Szent Jónásban is megismételjük a Szentléleknek ezt a munkáját, hogy rajta keresztül örökké szeret minket. Bele árad a Szentlélek működése a bűn sötétségében élő ember szívébe, amikor bűnbánatot tart. Tehát ez a Szentlélek működése minden szentségben, nem csak a bűnbánat szentségében, hanem az eukarisztiában is, vagy pedig akár a házasság szentségében, vagy a betegek szentségében. Ott működik a Szent Lélek, hogy az ember szívét odafordítsa Isten felé, hogy változásokat idézzen elő bennünk, hogy a betegség volt ott a gyógyulásra irányítsa a figyelmünket, ne a letörésre, a kétségbeesésre, a szomorúságra, hanem mindig az életre, az igazságra és a szépségre. Áldjad lelkem az Urat, mondja a 102. Zsoltár. Tehát a mennyországban még inkább áldás mond az ember isteni Urának. Tehát az Istenen keresztül, illetve a Szentlélek működésén keresztül látja a jót, amit Istentől kapott. Tehát a Szentlélek világossága az, ami megérezteti velük, vagy megláttatja velük, hogy egész életünkben, minden percben mennyit jót kaptunk Istentől. Mert legtöbb esetben homályos a látásunk. Nem látjuk meg, hogy minden pillanatban mi mindent kaptunk az Úrtól. Tehát ezért a Szentlélekre szükségünk van, hogy fölvedezzük mindenben, hogy milyen jó az Isten. Tehát nem csak külső formában, vagy nem csak külső körülményekre vonatkozik ez, hanem arra, hogy Isten magát adja minden ajándékához. Tehát ő körülvesz bennünket jobbról és balról, előről és hátulról. Hát ezért szüntelenül áldjuk majd az Uratot, és magasztaljuk az ő nevét, mert fölismerjük Isten jóságát. Tehát a lélek fölismeri azt is a mennyországon, hogy érdemes volt áldozatot hozni. Érdemes volt minden imádságos szót kimondani. Érdemes volt lemondani a lustaságról. Érdemes minden nap tüzes imádságot mondani, és ostromolni az eget, hogy áradjon ki a lélek mindenkire. Érdemes volt a szeretet önátadásában egészen odaadni magunkat az Úrnak. Mert sokszor féltjük odaadni magunkat. Féltjük, hogy ráfizetünk. Féltjük, hogy nem váltja le Isten a mi odaadásunkat. És a Szentléleknek kell bizonyítani, hogy ne féljünk odaadni magunkat az Úrnak. Ne féljük teljesen rábízni magunkat minden ügyes, bajos dolgunkban. Mert Isten valóban százannyit ad. Minden odaadásunkra százannyit kapunk tőle. Tehát kiteljesedik a szívünkben a boldogság, amikor mindezt megtapasztaljuk, és ez a Szentlélek műve, hogy a Szentlélek az isteni személyek szeretetének a műve, tehát az Atya és a Fiú szeretetében működik a Szentlélek, ugyanúgy az Isten és az ember közötti kapcsolatot is a Szentlélek építi. Tehát, hogy kiárad az ember szívébe, a Szentlélek ugyanúgy bemutatja azt, hogy mindez, amit élünk is kapunk, az Atya jósága és szeretete. Tehát magával ragadja a lelket a Szentlélek, ki szakítja az anyagiasságból, a mélységbe való lesüllyedésből, jött be a gyökereződésből, és rámutat az Atya szüntelen jóságára. Tehát ki akar emelni a mi önzésünkből, magunkból, ki akar emelni minket a Szentlélek. Jó értelembe véve ez az extázis, hogy a szentek életében olvassuk, hogy szinte elveszítették a realitással való kapcsolatokat, olyan nagy extázisba éltek. Tehát bizonyos értelemben mindenkinek a része lehet, hogyha igazán odafigyel Istenre, igazán átadja magát neki. A szeretet extázisa, ez a belső egység, belső közösség. Tehát a szeretet növekedése mindig a Szentlélek műve. Az ős mint a Szent Háromság szeretet közössége. Tehát ezt akarja a Szentlélek művelni bennünk és körülöttünk. Nem csak elfogadják egymást, hanem tökéletesen odaadják magukat a másiknak. Tehát a házasságban is nehéz dolog mindig átadni magunkat a társnak. Nehéz dolog, tehát ez is a Szentlélek műve, hogyha a házastársak mindig hívják a Szentlélek kegyelmét, akkor sikerül ez a szeretet közösség. Akkor nincsenek viták, nincsenek haragvó veszekedések, mert a Szentlélek ott működik mindkettőnek a szívébe. Tehát azt kellene elérni, hogy minden találkozásnál, vagy minden együttlétnél a Szentlélek művét, a Szentlélek alkotását indítsák fel a szívükbe. Tehát az Atya odaadó szeretetét adja a fiúnak, és a fiú, az Úr Jézus Krisztus pedig vissza az Atyának. Tehát a mennyországban láthatóvá válik ez a csodálatos összhang, ami az egész teremtésben, vagy az egész mennyországban lesz jellemző, hogy mindenki szeretni fogja egymást. Tehát a szeretet közösségét hozza létre a Szentlélek. Tehát részesedünk a mennyei Atyának ebből a csodálatos uráltatásából. A Szentlélek ezt a részesedést is műveli, hogy ha megnyitjuk a szívünket, akkor befogadjuk a Szent Háromság titokzatos közösségét. Jézus az angyalokról mondta, hogy szüntelenül látják mennyei Atyám arcát. Máté 18:10-ben ezt a gyermekekről mondja, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mert az angyalaik szüntelenül látják mennyei Atyám arcát. Tehát ez hozza létre a Szentlélek bennünk is, hogy lássuk az Atya arcát. Tehát az egymásra fonódás, az egymásra tekintés, az egymásnak való alárendeltség, engedelmesség, egymás szolgálata, ez mind a Szentlélek csodálatos műve. Tehát ezért mondta Jézus, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. És mi szeretünk titeket, mondja Jézus. És aki megtartjátok parancsainkat, akkor hozzátok költözünk, együtt az Atyával, lakóhelyet veszünk nálatok. Tehát a Szent Háromság életennek a végtelen szeretet áramlásnak az élete. Isten végtelenül szent és végtelenül csodálatos, és ez a mennyei gyönyörűségben a Szentlélek működik, lobog, mindazoknak az életében, akik oda kerültek. Tehát az egymásban való létezés, vagy egymásról való tudás, ez okozza azt a végtelen örömet, aminek nincsenek határai. Tehát ez örök életnek a kimondhatatlan boldogsága. Tehát a mennyországban az ember tapasztalja az Istennel való egységnek, egyesülésnek az örömét és valóságát. Tapasztalja az, hogy Isten visszavonhatatlanul lefoglalta az emberi szívet, hogy teljesen az övé, és az ember örül ennek a lefoglalásra. Ahogy a jó házastársak egymás gondolatait megérzik, együtt rezzülnek mindenre, ami elhatározás lehet, százszor vagy milliószor nagyobb formában történik, amikor Istennel együtt rezdülünk, egyet akarunk, egyet látunk, együtt látunk mindent Istennel. Tehát a világos szelegon ellenmondásokkal, különbözőségekkel, szembenállásokkal. Tehát ez mind megszűnik a mennyországban. Nem azt látjuk, Isten szemével látjuk a világot és mindenkit. Tehát az egész világ ott van Isten színe előtt. És a mennyországban, akik oda jutottak, azok mind részesülnek Istennek ebből a látásából. Egészen betölti a gondolataikat Isten szeretete, és az a csodálkozás, végtelen ráhangolódás, ami Isten felé megnyílik. Hogyan tevékenykedik a Szentlélek a mennyei hazában? Az egyház tanítja, hogy aki halálos bűnben hal meg, az pokolra kerül, elkárhozik. Aki pedig Istent választja, és tiszta szívvel megy az Úr elé, az örökké él. De mit is jelent a halálos bűn? Itt arról van szó, amikor valaki teljesen elfordul Istentől, és teljesen odafordul a teremtett dolgok, vagy a teremtett személyek felé. Tehát a bűn mindig az Istentől való elfordulás, és a teremtményhez való odafordulás, amikor kizárja magából teljesen Istent, amikor elutasítja, erősebb szóval meggyűlöli az Istent. És az annyira reális, hogy amikor Istenről van szó a családban, akkor mindig felszólal valaki, aki ateista, hogy ne beszéljetek Istenről, mert nem tudom hallgatni. Tehát az emberi szív ki elárulja, hogy mi van a mélyében. Tehát nem akar tudomást szerezni Istenről. És valami teremtményt akar imádni, hogy azáltal valósuljon meg az életem. Tehát az elfordulás tulajdonképpen értelmetlenné teszi a törekvéseit és egész életét. És akkor itt valójában az elkárhozás nem Isten elrendelése, hanem az ember választása. Tehát ez nagyon fontos tudnunk, hogy aki ilyen kérdést tesz fel, hogy miért teremtette Isten a poklot, nem teremtette. A gonosz lélek választotta, amikor meggyűlölte Isten, föllázadt ellene. És az ember maga is ezt választja, amikor nem akar bűnbátot tartani, és nem akarja szeretni az Istent. Tehát a végtelen szeretet előtt lezárja a sorompót, és elfordul tőle. És Isten engedi, hogy ez az ő szabad akarata választása, ez életté sorsá változzon, örök sorsá. Tehát nem Isten teremtette a poklot, hanem az ördög és az elkározott emberek választották. És ez nagyon szomorú. Mert Isten mindent megtesz egész földi életünkben, hogy magához csalogassa az ember szívét. És aki az utolsó másodpercben is elutasítja Istent, annak Isten azt mondja, tedd azt, amit akarsz, amit döntöttél. És ez nagyon szomorú, amikor egy ember a sötétséget válaszza a világosság helyett. Tehát amikor meghal az ember szívében a szeretet, nem csak az Isten szeretet hal meg, hanem az ember szeretet is. Amikor a gonosz lélek uralmát választja az, aki nem tart bűnbánatot, ellene mond az Úr hívásának. Az ördög személyét választja, az ördög országát választja Isten helyett. Nem akar szolgálni Istennek, hanem a gonosz lelket választja. Tehát maga a gonosz lélek létezése is nyilvánvalóvá teszi azt, hogy van kárhozat, van pokol. De vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez csak egy jelkép. Tehát ha nem lenne ördög, akkor még lehetne erről gondolkodni. De amikor van ördög, van kárhozat, illetve akkor ez bizonyítja, hogy van kárhozat és örök pokol. A Szentlélek hogyan működik a megváltás művében? A lélek ellene mond a gonosznak. Aki Isten választották, az ellene mond a gonosznak. És ez különösen megnyilvánul a keresztségben. A pap fölteszi a kérdést a szülőknek, keresztülőknek, kisbaba helyett, ellene mondottak-e a gonosz léleknek, minden csábításának és minden bűnnek. És azok azt válaszolják, igen, ellene mondunk. Hiszek Istenben, igen, hiszünk. Tehát ennek kell, ennek a magatartásnak kell, hogy jellemző legyen a keresztény ember szívében egész élete folyamán, hogy rendszeresen ellenmondani a gonosznak, és rendszeresen kifejezni a hitünket Istenben. Mert a gonosz nem nyugszik egész halálunk pillanatáig. Minden alkalmat felhasznál, minden érzékszervünket megkísérti, hogy ellene mondjunk Istennek, és magával tudjon vinni az ő országába. Tehát bizonyos küzdelmet kell vállalni, és ebben segít nekünk a Szentlélek. A Szentlélek megadja az erőt, hogy mindig bátran harcoljunk a rossz ellen. Megadja az erőt ahhoz is, hogy mindig tudatosan vállaljuk a hitet. Hogy a hit legyen számunkra az otthonunk, a célunk, az életünknek az öröme és békéje. Tehát amikor ott leszünk a mennyek országába, akkor örömmel adunk hálát, hogy Isten tudtuk választani. Akkor nyilvánul meg, akkor döbbenünk rá, hogy milyen sötét erő van a gonosz lélek működésében. Sokszor, hogy nem fiú voltja, hanem egy másik látnok mondta, hogy a mai világon sokan mennek az ördög után, mert szépen felöltözik, és hívja az embereket. Tehát valóban a kísértések be vannak csomagolva. Szépen felöltözik az ördög, és ránk mosolyog. És ha az ember beleesik ebbe a csapdába, akkor bizony beleesik sokszor a bűnbe. Tehát ezért kell elutasítani életünk minden szakaszában és minden kísértésben a gonosz vonzását. Ahol én vagyok, ott legyenek az én szolgám is, mondja János 17.24-ben Jézus. Tehát Jézus akarja, hogy ismerjük fel, hogy a gonosz egy olyan sötét erő, ami hallatlan gyűlölettel nézi az ember, mert az ember még üdvözülhet, még elnyerheti a mennyországot. De a gonosz élet már teljesen ki van zárva, ő soha nem juthat mennyországba. És ezért gyűlöli az embert, és ezért mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa. az üdvösség történetének minden eseménye tulajdonképpen a Szent Háromság fényében történtek. Tehát gondolatunk akár a megtestesülésre, vagy akár a föltámadásra, Jézus kereszthalálára, pünkösdre. Tehát minden együtt történik, egy elhatározással, egy működéssel. Tehát a Szent Háromságban tökéletes harmónia van. És mindegyikben ott működik a Szentlélek csodálatos ereje, különösen pünköskor, hogy az ember szívébe tudja beleplántálni az Isten szeretetét és a belső oldódást. János 3.32. A Szentlélek nem magától szól, hanem azt mondja, amit az Atyától hall. Vagy egy másik mondatban, amit a Fiútól hall. Tehát az Szentlélek annyira alázatos, hogy az Atya szavait, vagy a Fiú szavait közvetíti az ember felé. Tehát a szeretet, amit a Szentlélek hirdet vagy ad, az az Atya szeretete is, meg a Jézus, a Fiú szeretete is. 1 Korintusi 12. Krisztus megvallása a Szentlélek műve. Pál apostol azt írja, hogy csak akkor tudunk beszélni Jézusról, akkor tudunk tanúságot tenni róla, hogyha előtte a Szentléleknek az indítása is, a Szentlélek ereje működik bennünk. És ott vannak utána a Szentlélek adományai. Tehát akár a bölcsesség adomány, a tudomány adománya, vagy ott vannak a karizmák, akár a gyógyítás, vagy a profécia, vagy pedig a csodatévő hatalom. Ezek mind a Szentlélek művei, hogy a mi szívünk mindig nyitott legyen Isten működésére. Tehát, hogy ráébresszen arra, hogy bent vagyunk egy természet fölötti világban, hogy ne süllyedjünk el a materializmusba, az anyagiságba, hanem ismerjük föl, hogy bennünk és körülöttünk működik a Szentlélek, és olyan szavakat mond, amik megnyitják a szívet a jövő előtt, vagy megnyitják a szívet Isten szeretete előtt. Többen az ősegyházban nagyon erőteljes működése volt a profétáknak, hiszen még nem alakult ki a hierarchia, nem volt olyan rendszer, mint ahol most van, de a proféták csodálatos szavaikkal iránymutattak, hogy mit kell tenni, hogy hallgassanak pár, vagy engedjék, hogy a szívük teljesen odaadott legyen az Istennek. Tehát a Szentlélek osztogatja a karizmatikus adományokat. A Szentlélek adja a megigazulást, a megszentelődést. Tehát, hogy a földi életben sokszor érezzük a világ súlyát, vagy a bűnnek a súlyát, a Szentlélek kiszakít, kiment bennünket ebből a súlyból, és az Isten felé, az Istentől kapott szabadság felé fordít bennünket. Minden megtérés a Szentlélek műve, amit olvasunk, tanúságtételeket, ezek mögött mindig ott van, hogy egyszer csak megvilágosodott előttem, hogy ki a Jézus. Egyszer csak fölismertem, hogy az egész életem teljesen kisiklott. Tehát ezek a szavak mind azt jelzik, hogy a Szentlélek működik egy ember szívébe, hogy egyik napra a másikra teljes világosságot adott neki, még akkor is, hogyha teljes ateizmusból lépett ki az illető. Szinte úgy vallja meg, hogy az egész világ megfordult előttem. Szinte nem is tudom most elképzelni, hogy lehettem ennyire bűnös, hogy lehettem ennyire elutasító Istennel szembe. Tehát ez mind-mind a Szentlélek műve, amikor egy ilyen nagy belső lendületet vagy világosságot tapasztalunk meg a megtérésben. Tehát minden karizma, minden lélek ajándék a közösség tulajdona is. Tehát azért kapjuk, hogy használjuk vele mások megtérésében és megszentelődésében. Tehát az üdvösség idején fölfedezzük a Szentléleknek ezt a csodálatos működését, amivel állandóan az ember szívét vonzotta és alakította Isten elgondolása szerint. Tehát csupa hála lesz akkor a szívünk is, amikor látjuk, hogy a Szentlélek emberi kapcsolatokat, könyveket, eseményeket hogyan használt fel, hogy ráébresszen bennünket Isten jóságára és a megtérés fontosságára. Tehát a Szentlélek, ha eluralkodik az ember szívébe, akkor más fényben látjuk a világot. Tehát a hit átalakul szemlélésén, a lelkünkben, amikor látjuk Istennek a jelenlétét, működését a környezetünkben. Ez mind a Szentlélek műveli. Római 8.26-ban mondja Pál, nem tudunk helyesen imádkozni, de gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, ő könyörög helyettünk. Tehát a Szentlélek adja meg azt a vonzást, vagy azt a tüzet, amikor az imádság fontossá válik számunkra. Egy megtérésnél hallottam valakitől, hogy azt mondta, hogy egész éjjel imádkoztam. Hát kérdeztem, hogy hogy bírta. Azt mondta, hogy nem tudtam abba hagyni. Annyira megérintett a Szentlélek, hogy teltek az órák, és észrevettem az idő múlását. Tehát ez is a Szentlélek műve, amikor az ember vágyakozik az Istennel való beszélgetésben. Tehát az örökké valóságban, a mennyországban ez is megtapasztalható lesz, hogy ne örömöt találunk Isten dicsőítésében. Örömöt találunk mindazokban a találkozásokban, ami a mennyek országban osztályrészünk lesz. Galata 5.22. A lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, szelítség, szerénység, tisztaság, önmegtartóztatás. Tehát a lélek gyümölcsei is azt jelzi, hogy ha urrá tudunk lenni természetünk nehézségein, ez is a Szentlélek műve. Tehát ezeket kell különösen kérni, hogy át tudja alakítani a szívünket a Szentlélek, hogy minél teljesebben megéljük az Úr Jézus szelítségét, alázatát és az Istennek való engedelmességet. Tehát a figyelmünket a Szentlélek irányítja mindig Isten szeretete felé. És egyáltalán az, hogy lelki emberré váljunk, hogy a lelki élet az természetes legyen számunkra, hogy ne csak a testi élet, ne csak önmagunk táplálása, hanem a lelki élet, az Isten szeretetének a működése és megélése, hogy ez mindennapi cselekvés legyen számunkra. Tehát a Szentlélek műveli a megváltásnak a eseményeit, a világ megszentelését, az ember szívének átalakulását. Tehát a Szentlélek nyilvánítja ki, hogy mit jelent a Szent Háromság, hogy az nem egy elvont teológiai igazság, hanem egy izgalmas, személyes kapcsolat az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel, a szeretetnek, a Szentléleknek a fényében. És ez már most elindulhat bennünk. Már most odafordulhatunk az Atyához és Jézushoz, a Szentlélek által. Tehát Jézus tulajdonképpen a Szentlélek teszi jelen valóvá számunkra. Ahogy Gábor főangyal mondta, hogy a Szentlélek beárnyékol téged, és megkezdődik a messiás életet ebben, a te méhedben. Tehát ez is a Szentlélek műve. Ez ugyanúgy bennünk is a Szentlélek műve az, hogy Jézus kialakul bennünk, Jézusnak a vonásai láthatóvá lesznek bennünk. A Szentlélek mutatja be számunkra a szüzonya szépségét és csodáját. A szüzonya minden bűn nélküli volt, tehát egy árnyéka se volt az ő szívében bűnnek. Tiszta szeretet, tiszta Isten szeretet volt benne, tiszta ember szeretet volt benne. Soha senkire nem haragudott, semmilyen bűn soha el nem követett. Szinte állandóan hordozta a szívében az Úrnak a szeretetét és jóságát. Szinte egy csoda volt az ő élete. Amikor a jelenéseknél akár Fatimába vagy Lourdesba megjelent, akkor a gyerekek nem tudták először, hogy kivel van dolguk, kit látnak. Csak annyit mondtak a szülőknek, hogy egy szép hölgy megjelent előttünk, és azt mondta, hogy jöjjünk ki mindig újra és újra. Tehát ez a szép hölgy, ez teljes valóság. A legszebb asszony, a legszebb nő Mária. Mert az ő szívébe minden erény, minden jóság, minden harmónia, minden szeretet benne volt. És ez a szűzanya ma is törődik velünk, imádkozik értünk, példát ad nekünk. Vonz bennünket, hogy bemutassa fiát. Tehát akár Medjugorjében, akár Lourdesba, mindig ez az alázat fogalmazódott meg benne, hogy eljöttem, hogy elvezesselek titeket Szentfiamhoz, Jézushoz. Tehát minden jelenésnek az a célja, hogy az ember ráébredjen arra, hogy a szűzanya anyai szeretete, ha semmi más nem, de az anyai szeretete megérintse a szívünket, és ez hasonl ránk, hogy odafigyeljünk, amit mond nekünk, hogy Jézushoz elvezessen bennünket. Ugyanakkor mennyországban az emberekre is rámutat a Szentlélek, tehát akikkel ott találkoztunk, akiket valaha ismertünk, vagy félreismertünk. A Szentlélek bemutatja ezeket az embereket, hogy milyen csodálatos lelki vonásaik voltak. Mi pedig esetleg megkritizáltuk, elutasítottuk, megaláztuk, és nem kiközösítettük az érdeklődési körünkből, vagy még súlyosabban megbántottuk, vagy kirekesztettük teljesen a családból. Tehát ott mutatja meg a Szentlélek, hogy milyen terheket hordozott el az ember, és hogy a szíve mélyén mégis mennyi jóság volt. Tehát így nyílik meg a szívünk a közösség előtt, mikor találkozunk azokkal, akikkel valaha is együtt voltunk, hogy mennyi szépséget rejtett el a mennyei Atya ezeknek a szívébe. Tehát így a mennyország közösség egy ilyen hatalmas nagy fölébredés lesz, hogy mennyi szép ember, szép lelkű ember volt az életünkben. És ezért is hálát adunk a Szentléleknek és az Úrnak, hogy megismerhettük őket, és mennyire sajnáljuk, hogy nem törődtünk velük, hogy nem tiszteltük őket. A Szentlélek megmutatja a mennyországban a Krisztus szépségét is, mindazt az emberi vonást, amit az ő embersége kisugárzott, amiről olvashatunk egy-egy szóval az evangéliumban, megmutatja annak mélységeit, hogy Krisztus mennyi odaadó szeretettel foglalkozott az emberekért, és mennyire vágyott arra, hogy teljesen föláldozza magát érettünk, a mi üdvösségünkért. Megmutatja Jézusnak a rendkívüli jóságát, hogy mennyire akar bennünket gyógyítani, szabadítani, hogy valóban elmegy a századik bárány után, hogy megmentse és visszavigye a közösségbe. Tehát tele leszünk meglepetésekkel a mennyek országában, amikor látjuk ennek is, annak is a szépségét és emberi nagyságát. Tehát ez mind hálára ébreszt bennünket, és dicséretre, Isten dicséretre, hogy mennyi sok jót kaptunk az Úrtól, olyanokat is, amit észre se vettünk, de mégis eszközei voltak az emberek Isten jóságának és szeretetének. Kérdések, mennyire engedem, hogy a Szentlélek elmélyítse a kapcsolatomat Jézussal. Mennyire engedem, hogy a Szentlélek elmélyítse bennem a kapcsolatomat Jézussal. Mennyire engedem, hogy a Szentlélek a szűzanya szépségét bemutassa számomra, vagy nekem. Mennyire engedem, hogy a Szentlélek bemutassa nekem a szűzanya szépségét. Tehát mennyire engedem, hogy a Szent Háromság mindegyik személyével élő kapcsolatom legyen a Szentlélek által. Mennyire engedem, hogy a Szent Háromság mindegyik személyével élő kapcsolatom legyen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.